Hol tart most, és merre felé tart a világ élelmiszergazdasága? Egyebek mellett erről beszélgetek Kulik Zoltánnal, a Vitafor ZRT vezérigazgatójával. A Magyar Mezőgazdaság kiadó nevében szeretettel köszöntöm Önöket, és köszöntöm a stúdióban Kulik Zoltán, a Vitafor ZRT vezérigazgatóját, akit azt gondolom, hogy sok mindenféle szerepében hívtuk meg ide a stúdióba. Mondjuk kezdjük először azzal, hogy hogy áll a próbaüzem.
Ó, köszönöm, rögtön egy mellbevágó kérdés, nagyon izgatottak vagyunk, de nagyon jó, hiszen egy másfél hónappal ezelőtt volt az ünnepélyes átadó, nagyon nagy szerencsénk volt, nagyon jó idő volt, de a lényeg az, hogy azóta most már a hideg és a meleg indításokon is túl vagyunk, egy nagyon bonyolult, nagyon automatizált üzemről beszélünk, úgyhogy most éppen ennek az informatikai részének az összefésülése történik, de már karácsony előtt már termék fog lejönni, nézegethetjük és a fa alá tehetjük, de igazából január 8-ától fog teljes üzemszerűen működni az üzem, és köszönöm az érdeklődést.
Akkor most egy kicsit azért elvonatkoztatunk ettől, bár lehet, hogy még a beszélgetésünk végén egy kicsit visszakanyarodunk. Arra gondoltam, hogy ha valakitől, akkor öntől érdemes megkérdezni azt, hogy hogy áll most a világ élelmiszer gazdasága.
Jó kérdés, és egy-két konkrét számot azért hagyd mondjak el, hogy hosszú-hosszú idők óta a tavalyi évben fordult meg a trend, és először csökkent a világ takarmánygyártása, nem számottevően 0,5%, ez nem egy akkora szám, ez egy ilyen 10 millió tonnás érték, hiszen az összvilág takarmánygyártása közel 1,3 milliárd tonna. De ami nagyon-nagyon aggasztó, az az, hogy ástruktúrálódik a világ és a piac is, polarizált világban élünk, és elmondhatom az, ami nekünk igazából fáj, hogy Európában közel 13 millió tonnával kevesebb takarmányt gyártottak az elmúlt évben, mint az idei évben. Ez azért 5-6%, és Közel-Keleten viszont 23-24%-kal, tehát egy 6,5 millió tonnával többet. Tehát valahol a fejlett világban és elsősorban Európában csökken a takarmánypiac, ennek természetesen sok oka van, majd egy kicsit bele mehetünk, és a fejlődő országokban pedig több hús jut az asztalra, és alapvetően elmondhatjuk, hogy Amerikában nem változik sokat, de Európában a fiatal nemzedék és a fiataloknál most kevesebb a húsfogyasztás, és mondjuk, hogy mondjak el még egy adatot, ami nagyon-nagyon mellbevágó, hogyha Európa egyik legfejlettebb államát nézzük, Németországot, ott az elmúlt 10 évben például a sertésfogyasztás a 38 kiló egyfőre eső nagyságrendről 10 kilót 27-28 kilóra csökkent. Ennek oka a nagy élelmiszerinflációból álló fogyasztás csökkenés is, tehát a pazarlás is csökken, a fogyasztás csökkenés is, de legyünk őszinték, itt azért a német fogyasztói társadalom is higul, tehát vannak nem sertéshús fogyasztók, akik inkább mást esznek. Tehát ez egy nagyon-nagyon
kérődzőket összetett... Kérődzőket esznek, alapvetően meg baromfit.
Így van. Úgyhogy összetette a dolog. Ezért azt gondolom, hogy egy kicsit azért Európában vagyunk, mi aggódhatunk, ástruktúrálódik ez a dolog, és hagyd mondjam még, ahogy eddig úgy világról beszéltünk, Európáról, Közel-Keletről, de hogyha az állatfajokat nézzük, meg ugyanezt tapasztalható, hogy a világ takarmánygyártásában 10 millió tonnával egy évvel ezelőtt csökkent a sertéshúsnak a fogyasztása, a baromfié nőtt 5-6 millió tonnával, de most van az az állapot, ahogy mondjuk kiemelhetem a pet foodot, ami 7-8%-kal növekedett, vagy az akvakultúrát, de ezt látjuk, ezt a fogyasztás változást vagy különbséget az elmúlt 1-2 évben.
De hát gondolom ennek... Minimum 4-5 okát azonnal föl lehet sorolni, de ugye, hogyha Európát nézzük, akkor ugye egyrészt ugye a fogyasztói rétegek változtak, vagy a fogyasztói összetétel is változott, akkor az állatvédők támadásai igen erősek az állattenyésztéssel szemben, Akkor ugye ott van a veganizmusnak a terjedése, és akkor még lehetne sorolni egy csomó mindent, de ez az egyik oka szerintem ennek a változásnak. És hát ugye nagyon sokan azt mondják a világban, hogy ugye a fejlett társadalmak azok elmennek, tehát mondjuk úgy az észak az lesz a vegán, és a dél azok a fejlődő országok, ahol eddig nem nagyon volt alkalmuk vagy lehetőségük az embereknek húst tenni, ők pedig nekiállnak húst tenni.
Igen, ez nagyon érdekes, nem akarok ilyen sok számot, de hogy említettem, ha a föld lakosságát és a átlagos takarmányt, előállítást nézzük a világba, akkor kijön, hogy egy főre egy ilyen 170-180 kg takarmány fogy. Ez Magyarországon 3,6 millió tonna a magyar piac, 10 millióan vagyunk, tehát ez ilyen 350-60 kg. A fejlett országokra ez jellemző, tehát ha megnéznénk, és ez a folyamat, ahogy a népesség nő, tehát gyakorlatilag a piacnak majdnem még egy duplázódásának kéne, hogy legyen, de ez a folyamatot teljesen egyetértek, ez így játszódik le. Ennek azért van divat része is, van egy fenntartható mezőgazdaság része is. Van ennek pozitívuma, azért ne csak negatívumokról beszélünk. Én kimondottan örülök, hogy a holland, dán, akár német nagy mezőgazdasági egységek egyre csökkennek, és talán húzódik ez közép, Európa vagy Kelet-Európa felé, ez teljesen egyértelmű, és ebben benne vannak a nagyon sötét zöldek is, meg sok mindenki. De azért ebben van a változás, én hagyd mondjam el, hogy a múlt héten csütörtökön, ezt szerintem még kevesen tudják, az olasz parlament 156 igennel és 50 valahány nemmel elfogadta az olasz mezőgazdasági miniszter javaslatát, úgyhogy Olaszországban most még már parlament elfogadta, törvénybe fogják foglalni a műhús betiltását, hogyha már erről beszélgetünk, mert ugye ez a műhús történet, ez
árnyalja a történetet, igen. Hogy látja tehát akkor, hogyan fog átalakulni, mondjuk azt olvastam éppen tegnap, hogy volt egy tanulmány, amiben azt mondták, hogy 2032-re a baromfi az egyértelműen vezetni fog, és majdnem megduplázódik a baromfi hústermelés világszerte, mert az emberek azt fogják enni.
Igen, nagyon érdekes, csak Magyarországon is azért sok minden átstruktúrálódik, és olyan szomorúak voltunk, mikor az egyfőre eső halfogyasztás mondjuk 3 kiló volt, ez már felkúszott 7-8 kilóra, tehát van ennek egy egészséggel kapcsolatos része is. Én azt gondolom, hogy ki fog egyenlítődni ez a dolog. Valahol az a dinamikus növekedés, ami az elmúlt 50 évben a fejlett országokban volt, az egy nagyon komoly növekedés, egy kicsit talán eltúlódott a túl sok húsfogyasztás felé, és tényleg, hogyha megnézzük ezt az egészséges egyensúlyt, a rosttal kapcsolatos dolgokat, a növényi és a húsfogyasztást, azt lehet egy ilyen egyensúlyi állapotban tenni. Én úgy gondolom, hogy ez fog történni az elkövetkező időszakban. És természetesen, amit mondtam, a fejlődő országoknál, mi nagyon sok ilyen helyen dolgozunk, Ázsiában, Afrikában most vannak érdekes projektink, vagy tegnap voltak kolumbiaiak nálunk. Tehát ezekben az országokban egyértelmű az, hogy nőni fog a húsfogyasztás, ezzel kapcsolatban pedig a takarmányfelhasználás is. Fejlett országokban is sajnos, hát mi takarmánygyártók vagyunk, tehát ebből kell, hogy megéljünk, de Európában ez egy abszolút stagnáló, talán nem csökkenő, hiszen Európában áramlanak be, hanem nagyjából egy már nem csökkenő, de nem is növekvő piac az, amivel mi szembesülhetünk, a baromfi előnyére és a sertésfogyasztás hátrányára, és a továbbiakban is a üvegházhatások és egyebek miatt a legdrágább hús azért a marhahús marad, tehát az mindig megmarad egy ilyen 8-10 kg-os főre első szinten, ellentétben mondjuk a baromfinál meg a sertésnél, ami 20-30-40 kg, attól függően, hogy milyen nemzetről beszélünk.
Akkor, hogyha már szóba kerültek az üvegházhatású gázok, illetve hát a környezetvédelmi megfontolások, ön szerint ugye a takarmány költségek adják mindig az állattenyésztésnél a legnagyobb költséget. Világszerte, tehát önök ugye gyártanak mindent, és ugye világszerte vannak projektjeik. Hogy látja, hogy melyik állatfaj lesz az, amelyik nyertese lesz az elkövetkezendő 10-20-50 évnek a környezetvédelme és az üvegházhatású gáz kibocsátás tekintetében?
Hát erre teljesen egyértelmű választ tudok mondani, és említettem is egy pár perccel ezelőtt, az akvakultúra az, ahol, amelyik világszinten is egy komoly fejlődés van. Szinte nincs olyan fejlődő ország, ból történő megkeresés, most említhetném, Pakisztánban van közös vállalatunk halkeltetéssel kapcsolatban, Laoszba, Kambodzsába, de a kolumbiai történet, amit mondtam, ugyanez. Miért? Nagyon egyszerű. Aránylag egy legkisebb befektetéssel, a legrövidebb generációs idővel, a legjobb takarmány transformációval tudunk húst előállítani. Tehát ma már nem mondok nagy butaságot, hogy azt mondom, hogy bizonyos helyzetekben egy kiló takarmányból egy kiló halhús előállítható, és a körforgás része is, amikor az algákról beszélünk, ennek a fenntarthatóságáról, tehát én úgy gondolom, meg nem úgy gondolom, ez teljesen egyértelmű, hogy az akvakultúra, és ide nem csak a halakat, különben a rákot is ide lehet képzelni, egyértelműen ez lesz a győztese. Európában ez északon és délre tagozódik, inkább a halrákfogyasztás, ugye teljesen egyértelműen, mivel mi egy landlocked country vagyunk, tehát nincs tengerünk, de azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen, egyre több és egyre nagyobb hangsúlyt fog kapni az akvakultúra világban.
Hogyha egy kicsit megnézzük az állatlétszámokat, még mindig így ugrálunk egy kicsit ide-oda a világban is, hogyan fog alakulni a globális élelmiszerpiac? Tehát most már ugye látjuk, hogy a népesség ugye hol növekszik igazán, de az élelmiszerpiac az hogyan fog tagozódni, hogy látja?
Az elmúlt 3-4 évben, hát sajnos mindent átéltünk itt, Covid-tól kezdve most a háborúkat, egy biztos. És azért legyen egy kicsit jó kedvünk, hogyha magyarként gondolkodunk, a lokalizáció és a helyi élelmiszer előállítás azért most sokkal jobban előtérbe kerül több dolog miatt. Egyrészt az említett problémák, legyen az Covid vagy a háborúk és ennek a szállíthatósága. Másodszorban a logisztikai költségek egyre-egyre nőnek a következő évben is, a béren kívül, ha már majd a költségekről beszélünk, béren kívüli növekedésnek egy másik nagyon nagy része a logisztikai költség, tehát ezzel kapcsolatban a lokalizáció nagyon fontos. És hát a termőföldtől, hogyha az asztalig gondolkodunk, akkor nagyon nem mindegy, hogy ahol megtermeljük a gabonát, ott tudjuk-e bőrbe csomagolni, és ez még nem elég, ezt fel is kell dolgozni. Tehát az egész világ élelmiszerrel kapcsolatos megközelítése nagyon fontos, hogy az élelmiszer ágazatokat hogyan tudjuk ilyen fejlődő országokba telepíteni, legyen különböző egy sörgyártás, vagy egy baromfi vágóhíd, és ennek utána avval a részével, amivel most már folyamatosan szembesülünk, hogy minél kevesebb legyen a környezetterhelés, és ezt hogyan, miként oldják meg mondjuk sokkal nehezebben Európába, vagy jóval kevesebb figyelmet fordítva mondjuk Afrikába. Én azt gondolom, hogy ott, ahol a kiskérődzők, ahol a szarvasmarha nagyobb teret nyer, nem csak fogyasztásban, az az említett fejlődő országok, az akvakultúrának megvannak a sajátosságai, de különben az orosz utódállamokban, Kirgizisztánban, Üzbegisztánban is nagyon komoly, nem tengeri, de édesvízi akvakultúra van, amire érdemes odafigyelni. Én úgy gondolom, hogy az idei év is talán itt Magyarországon is megmutatta azt, hogy az állattenyésztésnek és számunkra is ez nagyon fontos, igenis, hogy helye van. Ez a mérleg, ez az elmúlt 15-20 évben nagyon-nagyon a növénytermesztés felé hajlott, és hát legyünk tényleg őszinték, mind felszereltség, mind minden, hogy azért a növénytermesztők nagyon komoly fejlesztéseket tudtak végrehajtani, de az idei év, és én ezt elmondtam már nagyjából majdnem egy évvel ezelőtt, az egy választó pont lesz, és valahol így is lett. Ma egy ilyen csökkenő árakkal, ami a növénytermesztésben tapasztalható volt, teljesen egyértelmű, hogy ezt hogy olyan pozícióban, amikor ezt bőrbe lehet csomagolni, és akár tejként, húsként vagy tojásként lehet eladni, akkor a több lábon állás, tehát nem szabad feladnunk azt, hogy legalább magunkat tudjuk ellátni, és legyünk arra büszkék, hogy egy 10 milliós országként azért mi 15-16 millió embert tudunk etetni, ha erre szükség van, legyen szükség erre.
Kicsit, ha most visszatérünk a takarmány termesztésre, akkor hogy látja, hogy mennyire lesz szükség olyan alternatív takarmányokra, amelyeket hát például önök is fejlesztenek, ugye rovarfehérje alapú takarmányokat, meg például mennyire látja annak jövőjét, hogy például mi rovarokat tegyünk, tücsöklisztet például.
Jó, tehát a takarmányozásnak jelenleg azért több aspektusát nézve, de két fő problémára érdemes rávilágítani. Az egyik az egész világ fehérjesége, és ebben igen, a fehérjét meg kell oldanunk. Nem mindegy, hogy ez növényi vagy állati oldalról, de ez fontos. Erre nagyon sok tanulmány van, főleg az első 6-7 évben, amikor kialakul az agy és az agyműködés, hogy milyen fontos, hogy minimum 40-50 g fehérjét bejutassunk egy gyerek szervezetébe. Ez később egy kicsit azért könnyebb lesz, de az elején nagyon-nagyon fontos, és itt a fejlődő világnál. Tehát amikor a fehérje hiányról és igényről beszélünk, akkor ugye elsősorban a növényi oldalról a szója és az extra hát napraforgó dara. Talán a napraforgó az egyetlen most, ami nagy változáson megy keresztül a világba, ugye az ukrajnai háború miatt, mint a világ egyik legnagyobb napraforgó exportőr, és ha nem az olajról, hanem ennek a melléktermékéről vagy köztes termékéről beszélünk, az extra hát napraforgó darára. És a szója még az az alternatíva, amivel mi valamilyen módon be tudunk juttatni a takarmányba a fehérjét, hanem állati fehérjéről beszélünk. Én azt gondolom, hogy a növényi fehérjét nagyon a helyén kell kezelni, és óvaintek mindenkitől, hogy most ilyen szélsőséges gondolatokba ez a nagy engedés, ez a nagy tiltás. Mi évek óta, sót, évtizedek óta eszünk rovarfehérjét, csak nem tudunk róla. Tehát azokban a színezőkben, színezékekben, ez nem most 5-6 éve. Magyarországon, Európában ez soha nem fog elterjedni olyan formában, ahogy, de az Európai Unió 2021-es rendeletében már engedélyezte a rovarfehérjét, és erre mi, mint takarmánygyártók is 6-7 éve már készültünk. Nekünk például van pilot üzemünk Laosban, ahol nagyszerűen tudjuk ezt a dolgot kezelni. Ez az elmúlt években, mondok egy példát, egy kiló szójára 250 forint, míg egy kiló rovarfehérje ára ezelőtt 3-3 és fél évvel 15 ezer forint volt. Nem volt alternatíva. Most jelenleg már csak négyszerese, már olyan 1000 forintból ki lehet hozni 1 kg rovarfehérjét, és az elkövetkező években ez valahol nagyjából majd kiegyenlődik. Ez nem elsősorban Magyarországon, nem Európában, hiszen itt nincs is kultúrája, de én ezelőtt, 20 évvel ezelőtt is ettem már szöcskét bankokba, meg szerintem sok mindenki, vagy olyan helyen, nem azt mondom, hogy de ezekben a kultúrákban egy elfogadott dolog, és a takarmányozási részről pedig mi nem csak akkor, hanem most is jelenleg is több mint 1,5 milliárdos kutatási projektben vagyunk, itt a Maténél ülünk az Agráregyetemmel, amelyekben a rovar fehérje bizonyos felhasználási területeit vizsgáljuk, nézzük, és tényleg akár Afrikában, mondjuk Namibiáról, vagy Kenyáról beszélünk, ahol mondjuk haltáp üzemet szeretnénk, ott egy egyértelmű alternatíva, és ez megoldja bizonyos ponton a fehérje kérdés, még egyszer mondom, nem Európában.
Ráadásul ugye a rovar kicsit egyszerűbben előállítható, mint a szója.
Így van, és sokkal hatékonyabb van.
Egyébként mi a véleménye arról, hogy ugye vannak ezek az alternatív fehérje források, hogy ezeket mi mennyire fogja, az emberiség mennyire fogja inkább előbb vagy utóbb fogja felhasználni, mert szerintem előbb-utóbb a műhúsokat is fogjuk enni.
Hát én biztos nem fogok műhúsokat enni, ez mindenki ízlése szerint, de szerintem a műdolgoktól próbáljunk meg. De a másik kérdés, és rögtön válaszolok, nem akarom megkerülni, ugye azt mondtam, hogy két fő dolog van. Az egyik a fehérjeinség és a fehérjével kapcsolatban, a másik pedig a víznek a kérdése. Na ez egy olyan dolog a világon mindenhol, Európában és Magyarországon is sajnos. Nézzük meg, hogy az elmúlt 7-8 évben mikor és milyen környezeti tényezőken kellett túlélnünk. A tavalyi évben, amikor gyakorlatilag az idejének a fele termés termet, és az elmúlt 100 év legnagyobb asszáján vagyunk túl. Ez egyértelműen azt mutatja, amiben nagyon-nagyon le vagyunk maradva, és mindig csak beszélünk róla, és soha nem teszünk igazából nagy lépéseket. Az öntözéssel kapcsolatos dolgokra gondolok, hiszen jelenleg is Magyarország sajnos szégyenkezhet az öntöző területek nagyságát és százalékát tekintve. Tehát én azt gondolom, és a kérdésre az a válasz, hogy akkor abban a formában, hogyha a termésbiztonságot tudunk előállítani, akkor sok olyan jellegű alternatív fehérjehordozót is be tudunk vetni. A repcének a kérdésére, a lemmagnak a dolgaira gondolok, de ugye itt nagy befektetéssel, hektáronkénti nagy költségről beszélünk, és hogyha nem tudjuk biztosítani azt a csapadékot csak, ami föntről jön és imádkozhatunk, akkor ez nagyon behatárolja ennek a dolgait, és inkább afele megy el a takarmányozás, mint például a ciroknak a kérdés, ami jóval szárazsább, tűrőbb. Tehát itt valahol, itt hogyha megnézzük az elmúlt évek szója termését is, ami egy nagyon meleg és csapadékos igényes növény, akkor van csapadék, például az idei évben jó szójatermés volt, dupla akkora, mint egy évvel ezelőtt, a költségei pedig óriásiak.
Tehát magyarul a költségek azok alapvetően fogják mindig is meghatározni azt, hogy a takarmánygyártás is hogyan működhet, mit használhat föl, és akkor itt fölmerül a körkörös gazdálkodás is, hiszen van egy csomó olyan ipari melléktermék, és akkor itt nem csak az extra hált szójadarára gondolok, amit viszont föl lehet használni a takarmányozásban is. Mint ahogy mindig is fölhasználtuk, csak valahogy mintha elfelejtettük volna?
Hát igen, Magyarországon, ha nem is világhatalom, de nagyon előjárunk abba, ami az ipari, mondjuk kukorica, de most már árpa felhasználást is jelent, van három nagyon nagy cég, világméretben is nagyon nagy, aki alkoholt állít elő, aki izocukrot állít elő. Ezeknek az ipari előállítások, nem szeretem én ezt, hogy melléktermék, de köztes terméke, viszont remekül használható a takarmányozásba. Nagyon sok helyen, megfelelő tudással, precíziós takarmányozással, ma sok előrébb vagyunk, mint 5-6 évvel ezelőtt, és nagyon pontosan meg tudjuk határozni, hogy ezen köztes termékek mikor, milyen közgazdasági körülmények között, és hogy illeszthetők be a receptúrákba. Tehát ezt igenis, hogy használnunk kell, sőt, ezek értékes termékek, és meg kell tennünk mindent, ha már itt Magyarországon működnek ezek az üzemek, ennek egy része magyar, más rész meg multinacionális nagy háttér. De próbáljuk meg neki engedni az országba, akkor legalább mi itt GMO-mentesen saját magunknak, mert ez adva van, hiszen a kukoricán GMO-mentes, az árpán GMO-mentes, minden növénytermesztésünk GMO-mentes, hogy próbáljuk meg itt, itt tartani, és valahogy hogy ezt is próbáljuk meg így hungarikumként kezelni, mert erre szükségünk van.
Azt gondolom, hogy egy kicsit most akkor beszéljünk arról, hogy egy kicsit takarmány oldalról is, de úgy általában is arról, hogy jelen pillanatban az egyes magyar ágazatokat, hogyha megnézzük, akár a tejelő szarvasmarha ágazatot, amiben ugye érdekeltek, a sertés ágazatot, húsmarhát, mindent, vegyünk már egy kicsit végig, hogy látja, milyen jövője van, milyen jelene van, mi lesz itt?
Igen, tehát a legnagyobb költségtényező ma is, és ez mindig így lesz, a takarmány. És most jövő héten portfólióról készülve nagyon sok adat a fejemben van, és nagyon mérges vagyok, hogy ez a piac hogy árazza be ezeket a takarmánycsökkenéseket. És most nem a takarmányosokra gondolom, hanem a végtermék és az átvételi árat. Nagyon érdekes, és nézzük meg az ágazatokat. De mielőtt belemegyünk, nagyon röviden csak annyit, hogy majdnem mindegy, hogy milyen állatfajról beszélünk, durván egy 30-35%-kal csökkent a takarmány költsége az egy évvel ezelőtti költségekhez. Ez abból adódik, hogy jóval olcsóbb a szemes, jóval olcsóbb sok minden.
Igen, de van olyan, ami majdnem 60%-kal
bizony,
volt.
Bizony, hát nézzük meg, hogy hát hogyne. 140-150 forintos étkezési búza, jelenleg 65-70 forint. Igen. A 150 forintot meghaladó kukorica most 58-60 forint, tehát ez abszolút így van. Tehát ennyivel csökkent, a szója nem csökkent ennyivel, azért átlagban 35-40%, de hagyd mondjam el, hogy 21-ben a magyar takarmánygyártás teljes kibocsátási volumene 260 milliárd forint volt. Ez aztán jött a Covid, ez olyan 420-30 milliárd lett, és elértük a csúcsot egy évvel ezelőtt, közel 700 milliárd. Háromszor olyan nagyságrend pénzt kellett beletenni, háromszor akkor a költséget jelentett. Uh-huh. Ezért volt az, hogy az élelmiszerinfláció extrémen magas volt, Európában is 20% fölött, Magyarországon meg 47-48% élelmiszerári infláció. Ez most visszajött, számolásokat végeztünk, 420-30 milliárdra, tehát nem ért vissza, és nem is fog a békeidőkre, elérte azt a Covid-dal kapcsolatos szintet, de a csúcson már nagyon visszajött. Viszont, hogyha megnézzük, és az átvételi árakat nézzük meg most már az állatállamok, tejnél tényleg nem jó helyzet. Azért nem jó helyzet, mert csodálatos egy évünk volt. A tej a semmiből ilyen 230-40, most állattenyésztési szempontból mondom, hogy csodálatos egy évünk volt egy évvel ezelőtt. 230-40 forint volt a tej ára, itt van a legnagyobb esés. A tejnél azt mondhatjuk, hogy az elmúlt fél év egy nagyon nagy veszteség volt, jelenleg most éppen, hogy kijönnek a termelők ebből a 160 forint körüli átvételi árból, körülbelül ilyenek a költségeik. És most reménykedünk, hogy egy kicsit nő a felvásárlási ár, a költségek meg nagyjából meg szinten maradnak, vagy nem növekednek. A baromfinál volt a legkiegyenlítettebb a helyzet. Egy évvel ezelőtt is kimerem mondani, hogy 20-30 forintot kilónként az élőhúson, aki jól csinálta, lehetett keresni, hiszen akkor 500 forint volt az átvételi ár, ez most jelenleg ezen a héten ilyen 390 forint, és akkor 460-70 forint volt az önköltség, most 360. Tehát a baromfinál nem volt nagyon nagy eredmény, mint a tejnél, de nem is volt nagyon nagy mínusz, mint a sertésnél, kiegyenlítettem, és most is. És hát a sertés, ez pedig egy igazi nagy hullámvasút. Az elmúlt két évben óriási veszteségek voltak, és most örülünk, most jelenleg az átvételi árak egy évvel ezelőtt 660-670 forint, fölmentek 770-re, most olyan megint 650-60 forint, és az önköltség a mi számításaink szerint olyan 550-60 forint, tehát egy nagy-nagy mínuszból most nagyon ráfér a sertéstartókra, hogy egy kicsit rendbe jöjjenek, tehát mi most azon imádkozunk, hogy ne csökkenjen az átvételi ár, maradjon ez a 600 forint fölötti állapotban, és én azt gondolom, hogy akkor az ágazat rendben lesz, de még egyszer mondom, a takarmányköltségek hasonlóan csökkentek, az önköltség az nem ilyen mértékben, hiszen a bér, az amortizáció, nagyon sok minden azért növekedett, és az átvételi árak, és most az eredményességet azt határozza meg, hogy ennél jobban, vagy kevésbé csökkentek, mert minden csökken látható. És még annyit, nagyon örülünk, hogy itt a hivatalos inflációnak most mindenki örül, hogy 10% alatti, de azért ebben azért van torzítás bőven. És nagyon sajnáljuk azt, hogy akár a húsfogyasztás, sajtfogyasztásról beszélünk, de akár az üdítőitalfogyasztásról, hogy ne reklámozzuk, mindenhol tényleg ez a 15-20%-os visszaesés van. Tehát mindenki egy ilyen inflációs környezetbe hazamegy, kevesebbet költ élelmiszerre, ami alapvetően csökkenti az inflációt, és ma tényleg 20%-kal kevesebb sajtot meg csirkemellfilét fogyasztunk, de annak örülünk, hogy ez a borzalmas nagy olló, ami az EU 25-ek átlagánál volt, ahogy említettem, 20-21% a legmagasabb ponton az élelmiszerinfláció, nálunk 47%, ez most azért nagyon szépen csökken, és nagyon reméljük, hogy egy olyan helyre kerül, ahol már nem kell szégyenkeznünk, és legalább az EU átlaggal egy hasonló. És ez most a legnagyobb problémánk mindenkinek, a bércsökkenés és az, hogy hiába adunk 10-15%-os béremelést, akkor is mindenki nehezebben jön ki a pénzéből, és ezért kevesebbet költ élelmiszerre, és ez egy nagyon sajnálatos dolog.
Hát ez most így nagyon szépen kerek vége lett ennek a beszélgetésnek.
Csak legyen valami szebb.
Csak hát,
hiszen jön a karácsony.
Most így beledőlünk a kardunkba szerintem. Szóval nézzük meg, hogy van-e arra esély, hogy mondjuk akkor legalább jövőre valami jobb legyen. Hogy látja?
Én azt gondolom, hogy a növénytermesztési árakban nagyon nagy. Most én azt gondolom, hogy az elkövetkező egy év még nehéz lesz a növénytermesztőknek is. Itt azért ez az árszintben én most nagyon nagy elmozdulást nem várok. Talán a kukoricánál látok némi növekedést vagy esélyt az árakba. Búzánál egyszerűen olyan átmenő készleteink vannak, nem volt időnk, nem beszéltünk raktározásról, egyebekről. Örülünk, hogy be tudtuk tenni a megtermelt gabonánkat a raktárakba. Tehát ebben nagyon nagy elmozdulást nem várok. Én úgy gondolom, hogy említettük az állattenyésztési ágazatokat, hogy egy kicsit kiegyenesedik a helyzet. Örüljünk annak, hogy most december eleje van, egyenlőre a környezeti tényezők nagyon szépek, jóval szebbek, mint az elmúlt időszakban. Elvetett mindenki, a föld nedvessége is rendben van. Tehát egy ilyen jó kedvel indulhatunk talán majd neki az ünnepeknek, vagy készülhetünk neki a következő évbe. Itt vannak negatív dolgok, a logisztikai költségek, meg egyebek, de én úgy gondolom, hogy ez a mezőgazdaság, talán ez legyen a végsz, hogy olyan szép szak, olyan sok mindenről lehet itt beszélgetni, és tényleg a föld lakossága nő, mi magunknak termeljük meg, és erre képesek vagyunk a saját magunk élelmiszerét, és el is tudjuk látni a környező országokat, és a magyar élelmiszer botrányoktól mentes, a magyar élelmiszer ellenőrzött, erre szerintem nagyon büszkék lehetünk, hiszen itt nem volt nagy élelmiszeripari botrány az elmúlt évben vagy évtizedekben, úgyhogy jó minőségű élelmiszert fogyasszon mindenki, ez kerüljön majd a karácsonyfa alá, és minél többet egyenek az emberek.
Köszönöm szépen!